ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal magyar-portugál után Marosi Gerivel. Visszanézhetünk a múltba is, nyilván ezt fogjuk tenni az adás nagy részében, de gondolom te már előre tekintesz a magyar-franciára is, mert hogy azon ott leszel.
Visszanézünk a múltba és előre tekintünk a jövőbe, közben rettegünk attól, hogy mi vár ránk. Igen. Igen, hát a legutóbbi nagy tornán magyar válogatott meccs, amin helyszínen voltam, az a belgák elleni 0-4, tehát a franciák ellen. Remélem, ennél jobb lesz az eredmény.
Igen, egyébként már mondtam egyszer ezt, hogy amikor ez az egész dolog kiderült, hogy itt leszünk az Európa-bajnokságon, lehetnek nézők, és hogy ilyen csapatok ellen játszunk, mint Németország, most ők ellenük pont nem Magyarországon, de mondjuk fogadjuk az aktuális Európa-bajnoki és világbajnoki címvédőt, akkor az olyan érzés volt, mint amikor az aranyhaltól megvan a három kívánsága az embernek, és olyan pofátlanság már kérni még egyet, nem, hogy rúgjunk gólt esetleg, vagy szerezzünk pontot, vagy ilyesmit, hogy az ember persze nyilván szeretne jó eredményt is elérni, meg tegnap Domával nagyon csalódottak voltunk a meccs után mind a ketten a lefújást követően, de azért ez egy félelmetesen nagy élmény volt.
Kicsit karcos a hangod, Tibi, mitől van ez?
Szinte érthetetlen, azért megdolgoztattam a hangszálaimat tegnap elég rendesen a láton.
Kinyitottad hangszálaidat? Teljes
csakrám.
Hangcsakrám?
Mennyire tudtátok függetleníteni magatokat érzelmileg, vagy hát bocsánat, inkább az, hogy szakmai szemmel nézzétek ezt a meccset, és ne érzelmekkel, mert nekem egyáltalán nem sikerült. Talán ma délben jött el az a pillanat, hogy valahogy már úgy éreztem, hogy na akkor nézzük úgy meg ezt az egészet, hogy lehet-e, hogy tényleg 11-es volt, meg lehet, hogy tényleg lesen volt, sőn szabolcs.
És tényleg lesen volt, és tényleg 11-es volt. Nem tudom, nekem most sikerült, de szerintem csak azért volt, mert otthon voltam, és nem voltam kint a meccsen. Tehát azért otthonról ilyenkor könnyebb elvonatkoztatni, hogy nézed a tévében, kint viszonylag csöndhonol, nincsenek kósza ordítások 60 ezer embertől a környékeden. De ezek azért ilyen befolyásoló tényezők, még akkor is szerintem azok lennének, ha fönt ülnénk a média leláton. És ott csinálnánk, akkor is a hangulat elvinne magával ilyenkor valamennyire.
Igen, én sem tudtam függetleníteni magam ettől az egésztől, meg ettől az érzéstől. Amikor hazaértünk, akkor én azért még voltam olyan állapotban, hogy nem volt esélyesem annak, hogy elaludjak. Tehát azért egy elég komoly adrenalin löket volt ez az egész így mindenestül, meg ezt az egészet átélni. Úgyhogy én még aznap este visszanéztem itt ezt a hosszú összefoglalót. Pár dologra voltam kíváncsi, én is pont erre, hogy Orbán valóban szabálytalan volt-e. Schön Szabolcs gólja, amit hát annak rendje és módja szerint megünnepeltem ott a stadionban, az valóban les volt-e. Azt a hibát elkövettem egyébként, és még jobban utálom a videóbírót, mint valaha, mert a videóbíró miatt vezették be ezt, hogy nem emelheti föl az asszisztens a zászlót. Az akció közben ugye reflexzerűen az ember kinéz a partjelzőre, hogy a magasban van-e az a zászló. Nem, rohadtul nem volt fönn, viszont amikor meg már a hálóban volt a labda, akkor kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy az asszisztens nézegessem. Úgyhogy nekem Csákír felemelt karja jelentette azt a pályára nézve, hogy itt kicsit korai volt.
Figyelj, egyébként, ha nincs VAR, akkor lehet, hogy nem ünnepelsz magyar gólt ezen az Európa-bajnokságon.
Ezt a pozitív megközelítést, ezt nem biztos, hogy eszembe jut.
Ugye ezt szokták mondani ugye, pszichológusok is, hogy keretezz át a dolgot. Ennek az átkeretezése az, hogy azért, mert van VAR, ezért ünnepelhetett legalább 20 másodpercig az egész stadion.
Ünnepelhetett, de pont ettől volt olyan fajta idegesség után a közönségen, amit én még nem tapasztaltam focipályán. Tehát, hogy konkrétan onnantól ki volt éhezve a közönség arra, hogy legyen még egy ilyen, és adódjon az alkalom, mert utána minden portugál labdaérintésre egyből ugrottak meg, minden ilyen ütközésre, amire egyébként előtte is a nézők. Megmondom őszintén, hogy a helyszínen nem sikerült nekem sem függetleníteni magam, és talán ebből adódóan utána elképesztően csalódott voltam, hogy ezt a 0-0-át nem sikerült legalább megőrizni, most az 1-0-ról már ne is beszéljünk. Te otthon, Geri, csalódott voltál, vagy ebből a szempontból is sikerült függetleníteni magad olyannyira, hogy reálisan nézzük a dolgokat, mert ez egy portugál-francia-német csoport, és a portugálok, a címvédők a Nemzetek Ligájában és az EB-n, és elképesztő kerettel rendelkeznek, tehát a realitás jött be.
A realitás jött be, de attól még csalódott voltam. De szerintem az mondjuk ilyen szempontból a magyar válogatottnak a dicsérete, hogy csalódottak lehettünk. mert hát ki lehet úgy kapni egy ilyen csoportban, hogy még csak csalódott se leszel, mert már agyon vagy verve a fél időre. Ehhez képest az, hogy még hát egyáltalán nem volt az a reális forgatókönyvek közül kihúzva a 85. percig, hogy itt esetleg egy döntetlen a 84-ig, hogy ez döntetlen lesz ez a mérkőzés. Azt nyilván nem merném állítani, hogy a 0-0-nál sokkal jobban lehetett reménykedni, most Schönles gól ide vagy oda, de hát a labdarúgás helyzetek nélkül nagyon nehéz, és azok meg nem voltak, de az egyre valószínűbb volt, hogy 0-0 az esetleg még lehet belőle, és azt is lehetett tudni, hogy ebben a csoportban ugye mindenki Magyarországot akarja megverni, tehát egyre inkább a győzelmi kényszer azért ott volt a portugáloknak, mert magyarok ellen elvesztett két pont, az nagyon rosszat tehet később.
Sőt, nagyon frusztrált volt egyébként, talán az elejétől kezdve, én különösen Ronaldo és de Bruno Ronaldo, Fernandesen
Ronaldo mindig frusztrált, ezt. Nem? Amikor
nem rúgott.
Most tényleg én egyszer a brazíliai világbajnokságon írtam egy egész cikket arról, hogy mit csinál Ronaldo akkor, amikor éppen 4-0-ra megverik őket a németek. És tehát ott az itt körülöttem mindenki hülye tekintettel, de amiben tehát azt érezte az ember, hogy sokszor igaza is volt Ronaldónak, de látszott a frusztráció. Ugyanakkor hát azért a végén csak neki lett igaza. Hát
ugyanakkor ez egyébként egy tök érdekes dolog, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogyan tálalja a nemzetközi sajtó ezt a mérkőzést. Pont emiatt, amit itt az előbb te is feszegettél, Doma, hogy az ember elfogult, meg persze nagyon más szemmel néz egy ilyen mérkőzést, mint mondjuk egy angol vagy egy német újságíró. És igazából három dolgot emeltek ki mindenhol. Nyilvánvalóan ezt ki is kellett mindenhol, hogy Cristiano Ronaldo lett az Európa-bajnokságok történetének legeredményesebb játékosa, azzal, hogy már 11 gólt szerzett itt a döntők történetében. És a másik kettő, az pedig hát a közönség, ami egészen félelmetes, fergeteges volt, hogy ennek a közönségnek is köze van ahhoz, hogy talán az Európa-bajnokság legfizikálisabb meccsét játszotta ez a két csapat. A legtöbb párharc volt eddig, azt hiszem számszerűsítve is ez így van.
Azt hiszem, hogy Szalainak volt egyedül 46. Tehát Szalai gyakorlatilag utcai harccal töltötte a tegnapi, a tegnapi estéjét.
Nagyon kemény. És a harmadik dolog, ez pedig egy kicsit már az előzőeknél is szakmai megközelítés, az pedig az, hogy a portugál válogatottnál a fő problémát az okozta, amit egyébként a magyar válogatott remekül használt ki ezen a mérkőzésen, hogy a portugál támadósorban, itt Bruno Fernandesről, Bernardo Silváról, Cristiano Ronaldóról, és akár még Zsotáról is szótejtve, túl sok az olyan játékos, aki lábra kéri a labdát. Nem feltétlenül a területekbe, úgy, mint ahogy például a Mbappé vagy Griezmann csinálja a franciáknál, hanem nagyon sokan lábra kérik, és ettől statikussá vált az a támadójáték, amit a magyarok tökéletesen használtak ki, és Rossi nagyon szépen találta meg az ellenszert erre hosszú időn keresztül, ezért is éreztük azt szerintem, hogy Botkának is nagyon nagy meccse volt, Willi Orbánnak azt az egy első fél idő végi bakit leszámítva szintén, és Szalai Attilára sem lehetett panasz.
Ami önmagában már egy dicséret azért. Most nyilván, mert oké, Willi Orbán, ő hozzá van szokva, hogy minden héten sztárok jönnek, tehát különösebb meglepetés nincs neki, és szerencsére Szalai is egyre inkább. De hát mondjuk Botkának ez egy óriási szintugrás, még akkor is, hogyha látta a Bajnokok Ligájában, hogy ott mi kell. De azért az, hogy ilyen gyors egymás utánban ilyen ellenfelekkel kelljen megvívni, ebből rendkívül sokat profitálhat. Igazából egy csomóan szerintem a magyar válogatottban most tanulják, hiszen azért még mióta Rossi a kapitány, ilyen jellegű ellenfélel még nem, a horvátokkal játszottunk kettőt, de azért tehát szerintem még a horvátok hiába VB ezüstérmesek és a három csoport ellenfelünk között, így van egy minőségi ugrás.
Nézzük meg először egy kicsit így kollektíve tényleg a magyarok szempontjából a meccset. 3-5-2 senki nem lepődött meg, a felfogáson sem lepődött meg senki. Volt más forgatókönyv vajon Rossi tarsolyában, vagy ezt előre tudtuk, hogy ez lesz, rengeteget kell melózniuk a szélső hátvéde, vagy a szélsőknek, és középen pedig próbáljuk lezárni a területet, akár még úgy, hogy Szalai és Sallai is gyakorlatilag 15-20 méterre van a hátsó hármastól.
Hát szerintem nem nagyon volt más, ami ezt begyakorolták, úgyhogy azért már nagyon fluid a válogatottnál, mindenki tudja, az is látszik, hogyha becserélnek valakit, még az is tud, ugye különböző korábbi mérkőzéseken, ha nem volt Szoboszlai, ha nem volt Kalmár, ha nem volt ez, ha nem volt az, bejött valaki más, és gyakorlatilag a játék maga ugyanaz maradt szinte, tehát nem voltak nagy különbségek. Az meg megint más kérdés, hogy mondjuk megnézném ezt a magyar csapatot egy másik csoportba pottyantva, nem csak a pontszerzési esélyek miatt, hanem azért, hogy azok a gyengeségek, amik mondjuk tegnap kijöttek a játékban, tehát az, hogy nincs mondjuk, nincs összekapcsolva, mert nincs Szoboszlai, és nincs Kalmár, és nincs támadó középpályás a csapatban, hanem három ilyen 6-os, 8-as nyüzsög egymás nyakán középen.
Bár ezt azért el kell mondani, hogy Schäfer előtt le a kalappal. Schäfer előtt szerintem nagyon nagyot játszott.
Schäfer előtt le a kalappal. Ugyanakkor, most ezt direkt ki is írtam, hogy mondjuk a három belső középpályás, aki kezdett, tehát Schäfer, Nagy Ádám, Klein Hesler, összesen egyszer jutottak el odáig, hogy shot assist, tehát lövést előkészítő passz lett, és összesen azt hiszem, hogy kettő olyan, mind a kettő Schäfertől kettő ilyen progresszív labdafelhozatal volt, amikor jelentősen előre jut a csapat, hogy de egyébként lövés nincs, az összes lövés vagy Sallai volt, vagy Szalai. Nyilván gól assist nincs, hiszen nem szereztünk gólt, és a támadó párharcaiknak is kimondottan rossz a mutatója ahhoz képest. Tehát ez érdekes volt, hogy szerintem iszonyú mennyiségű munkát végeztek, ugyanakkor már előrefelé annyit nem tudtak segíteni.
Hát meg ez, amit itt pont mondtál a harmadik gól kapcsán, ugye megnéztük az imént taktikai kamerából, és azt majd érdemes lesz a kedves hallgatóknak is megnézni, hogy a 33 portugál passz előzte meg a harmadik gólt, hogy micsoda elképesztő frusztráció lehetett ezt feldolgozni a magyar játékosoknak, hogy állandóan kergetni kell a labdát.
És megpróbálni nem felrúgni senkit, tehát itt azért gondolom, hogy az emberben van, hogy persze, majd addig passzolgatsz, amíg majd én jövök, és akkor felrúglak az R sorba a Puskás arénába. És nyilván ezt nem szabad csinálni, meg erre nyilván a játékosok figyelmét is fel kell hívni, nem szabad elveszteni, borzalmas, frusztráló lehet, de hát ugye a svédek jó példák lehetnek, akiket aztán abszolút nem érdekelt, hogy ott játszanak a spanyolok, jó játszanak a spanyolok. Majd kijátszák magukat,
15,
aztán... 15, igen. Igen, de nyilván ez ők még egyen magasabb szinten tudják ezt a hihetetlen... És ez nem egy teljesen passzív védekezés, de egy nagyon masszív, nagyon mély védekezés egy jobb csapattal szemben. Egyébként ez egy borzalmasan frusztráló lehet. Tehát azért, ha megfordítjuk, lehet, hogy a portugáloknak is frusztráló ez, hogy legyen már terület, még mindig nincs terület, és telik az idő, és tudod, hogy nyerni kellene valahogy.
Ezt mondta Fernando Santos, nem? Hogy ott igen. Volt a második félidőben, szerintem nem 10, inkább 20 perces időszak, amikor azt érezted, hogy ez a bizonyos, általad is emlegetett portugál frusztráció átcsap egy olyan gyengítő tényezőbe, amiből egyébként jól is jöhettünk
ott
volna.
Szerintem a csalódottságot pont ezért érezzük, mert ott a második félidő közepén volt egy olyan rész, amikor
60-80. perc kb.
Körülbelül volt egy olyan rész, amikor a magyar válogatott például párharcoknak a döntő többségét megnyerte. És tehát így lehetett érezni, hogy ez talán, és tudod, följebb kell tolni magukkal, följebb jönnek, nyilván Rossi is így cserélt, és Schön se véletlenül leggyorsabb emberit becserélte, és majdnem bejött. Tulajdonképpen majdnem bejött, bár olyan szempontból bejött, hogy legalább lehetett ünnepelni. És persze, igen, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre reálisabbnak tűnt, hogy ez a meccs esetleg 0-0 lesz.
De Négo cseréje is ebbe az irányba mutatott. Tehát az, hogy ő is a sebessége miatt jött be leginkább.
Igen. Most kérdés, hogy az mondjuk középen érdemes volt-e megbontani ezt, majd kíváncsi vagyok, hogy Rossi hogy látja.
Nem véletlenül próbálgatta amúgy Ciprus és Írország ellen is már. Ugye
igen, ő belső,
a középpálya belsejében
most 8-asként számol vele leginkább. Igen.
Ami azért vett föl bennem csak kérdéseket, bocsánat, és ezzel egy picit tovább ugranék arra, hogy a magyar válogatottnak talán a legsebezhetőbb pontja a két szélen van. Tehát Lovrencsicsnek és Fiolának a két oldalon rengeteg dolga volt, és már előre félek, hogy amúgy a franciák ellen még több lesz, és még több dolga lesz akár az egyik oldalon Szalainak, akár a másik oldalon Botkának, akár Nagy Ádiéknak, mert ők is rengeteget...
Kik vannak a franciánál jó szélsők?
Sebesség. Tehát ugye a német védelem még mindig keresi, hogy merre van Mbappé.
Igen.
Igen, egyébként én nem tudom, nekem olyan terve valahogy így, ha már ezt rakjuk össze, és nyilván, tehát az tök egyértelmű, hogy Rossi a 3-5-2-t érti a legjobban, érzi a legjobban, tudja a legjobban összerakni a klubcsapatainál, és ezt csinálta. Nyilván az olasz edzők tudjuk, hogy Conte 3-5-2-jét szereti nagyon, és akkor nyilván valamennyire erre modellezi a csapatát. Csak az a vicc, hogyha megnéd a magyar keretet, akkor tehát így megkapnád egy játékban, és sok minden gondolkodna, de nem biztos, hogy 3-5-2-t kezdeni játszatni velük, mert olyan játékosok vannak, tudod, amikor így a posztok, hogy mennyire természetesen mozog, így zöld, sárga, narancsárga, piros, és akkor ilyen sárga narancsárgák vannak. Tehát a, ugye az egyik oldalon, jó, nem Bolla mondjuk, Bolla mondjuk ténylegesen az, de akkor is Lovrencsics egy átképzett szélső, a másik oldalon Fiola, sok minden Fiola Attila, de azért a,
de nem bal
a baloldali szárnyvédő, tehát a, ha a Fiola Attila Roberto Carlos összehasonlítást megejtjük, akkor Roberto Carlos a szárnyvédő a kettőből, és jó, hát nyilván ez egy ilyen, azért a mi összeállításunk is, a portugáloké is, a 2-6-ossal, de milyen kis nagyon konzervatív volt ilyen szempontból. Nyilván ott ennyi volt, hogy szépen ott lezársz, aztán különösebben előrefelé azt figyeltem, hogy nem is tudom, az első 15 percben talán két olyan eset is volt, amikor Szalai Attila ment fel. Aki egyébként játszhatna ott, csak sokkal hasznosabb bent.
Itt végignézve a portugáloknak a konzervatív összeállítását felvetődött benne, meg hogyha már a frusztráció szóba került, felvetődött bennetek az a kérdés, hogy mennyire lehetett nekik frusztráló az, hogy ezt a megközelítést alkalmazta Fernando Santos, és egészen sokáig, itt már a mérkőzés előrehaladását nézve is nagyon sokáig ezzel a két védekező középpályással játszott a
portugál előtt. A portugál foci Twitter azért az a 50. percre már lázadt, hogy mit keres a két, egyébként tényleg, tehát ugye a magyar válogatott jelentette fenyegetésnek, egy kicsit túlbiztosításnak érzi az ember. Tudod, amikor így kapsz egy, kapsz egy lovasrohamot, és beteszel még 3 tankot. Tehát körülbelül az. És akkor, hogy William Carvalho meg Danilo az mit keresett egymásra?
Hát meg főleg úgy, hogy egyébként, amikor Rafa Silva meg még nekem a legjobban talán nem is ő tetszett, bár ugye talán mondhatjuk, hogy ő, az ő beállítása volt a
hát szerintem,
kulcs.
Szerintem két csere, az egyik ő, a másik hát pedig Renato Sánchez.
Hát egészen szenzációs volt, figyelj, ez teljesen
felborított. Az ember a párharca, bejött az ember, megnyert a párharcainak a 90%-át, felborított 6 magyar, mindenki lepattant
róla. Itt pont egy olyan remlés, amikor elveszítettél, nem tudom ki volt az.
Az volt az utolsó.
Valaki ellen elveszített egy pár harcot.
Azt mondja, igen, volt egy, 8-ból 7-et nyert meg. A másik hét után még keresik a magyarok forgácsait.
Na mindegy, ezért is említettem, hogy nem érte meglepetésként a portugálokat, vagy nem. Alig ha érte meglepetésként őket az, amit Magyarország csinált. Tehát a 3-5-2, vagy inkább nem, 5-3-2
védekezésben. Igen, inkább 5-3-2. Mindenki erre számíthatott.
Akkor viszont, hogyha tényleg objektíven és külső szemlélőként nézzük bármelyik másik országban, mint Magyarországról és Portugáliáról ezt a meccset, nem feltétlenül állt föl jól ez a portugál válogatott, és nem feltétlenül választott jó taktikát ahhoz, hogy gyorsan eldöntse ezt a mérkőzést.
Ahhoz nem, de lehet, nem tudom, ez szerintem lehet, hogy ez a kapitány óvatosság, de hát ez legutóbb is bennük volt.
Ez 2016-ban Európa-bajnoki címet eredményezett.
Igen, tehát azon most. És egyébként a másik azért, hogy Renato Sánchez, most képzeld, amikor végén ráderesztik ezt az embert. Tehát már csapágyasra futottad magad, nem is tudom, Nagy Ádám, 12 kilométer fölött, valami még mindig úton van.
Második legtöbb most a...
Igen, az első, ezt. Tehát elképesztő futómennyiség. Folyamatosan a labda után futsz, mert a portugálok nagyon türelmesek és nagyon pontosak, tehát nagyon sok ilyen hosszú labdajáratásod van. És majd a végén, amikor már jól elfáradtál, megjön egy ilyen, nem tudom, ilyen mutáns buldog a kispadról gyakorlatilag, aki bejön, és így gyakorlatilag megsemmisíti a középpályádat fizikálisan.
De tényleg, nem csak hogy megsemmisíti a középpályádat fizikálisan, hanem ahogyan ezeket a ráindulásokat hát
meg,
láthattuk
meg, a labdával. Meg a sebesség, tőle. Meg az agilitás, meg ahogy megy.
Ugye, ahogy passzolt.
Pont ez nincs meg Danilóékban. Akik nyilván elfolytanak, tehát mikroorganizmusok nem maradnak, ahogyha kontrát indítasz, mert eltipornak mindenkit. Ugyanakkor pont ez az elképesztő dinamika nincs benne a játékukban, amit viszont Renato Sánchez behozott.
Hát William Carvalho és Danilo érdeme az elsősorban, hogy pont arról beszélgettünk itt az első félidő végéhez közeledve, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy hol volt a legközelebbi labdaérintés a portugál kapuhoz. Szerintem ott ilyen 30 méter és csak nagyon-nagyon ritkán látogatott.
Erre mondtam, hogy tegyük fel a kvíz kérdésnek, hogy hány labdaérintése volt a magyar válogatottnak a mérkőzésen a portugál 16-oson belül.
De azóta már tudjuk a megoldást.
6.
Az egész meccsen,
és abban egy az első félidőben, azt szerintem mindenki jól tudja azonosítani, Szalai fejese.
Az volt a legnagyobb, legmagasabb minőségű magyar helyzet. Azt hiszem XG 0,1. összehasonlításul mondjuk Cristiano Ronaldo, amit kihagyott, az volt
0-46, 0-48,
tehát azt nagyon illett volna berúgni. Ritkán láttunk, hogy Ronaldo ekkora helyzetet ilyen, ennyire tisztát elhibázik.
Azt viszont én tényleg kicsit már függetlenítve mondom, hogy nagyon durvának éreztem csak az XG alapján levő megközelítést, hogy három fölötti dolgoztak ki talán a portugálok, és a magyarok meg nem tudom, talán a felet se érték el végül összesen.
Nem, szerintem se 0,40 valamennyi volt.
És azért nem ez volt a meccsképe. Tehát ez viszont torzítja azt, ami végül bekövetkezett.
Hát ebben is azért lehet, hogy egy kicsit az érzelmeid is benne vannak, szerintem.
Biztos, tehát,
hogy...
egészen biztos.
Sőt, nem 0,18, lehet, hogy 0, föl van írva nekem valami, az 0,18, kicsit alacsonynak tűnik, de...
0,18-3, ugye?
0,18, igen, és 3, a 3 az biztos. A 0,18 is reális, mert Szalajé volt 0,1, a többi meg távoli lövés volt, amit vagy blokkoltak, vagy védett a kapus. Persze, ez igazából szerintem önmagában, nyilván lehet ezzel, önmagában ez nem mond el mindent, meg persze nem számít például Schönles gólja, hiszen az les volt, az játékon kívül volt, azt nem számolják el ilyenkor, és szerintem az érzésem is az volt, hogy ez a mérkőzés ez nem volt egy 0-3, ez egy 0-1 volt. Egy 0-1, az azt mondom, hogy a szót nem szólok, 0-3 egy kicsit bánt.
Na
végére, de ez legalább, ez egyébként nem mondom a magyar válogatott dicséret, hogy legalább bánt az, hogy 0-3 lett, nem az, hogy simán lett 0-3.
De el nem tudom mondani, hogy engem mennyire bántott, tehát szó se róla. Igazából, hogyha egy kicsit tovább lendülünk ezen, akkor itt mind a kettő csapatról szerintem érdemes beszélni. A magyarról olyan szempontból, hogy pont az, amit itt még korábban kiemeltem én is, hogy mennyi párharc volt, mennyire volt fizikális, mennyit futottak a magyar játékosok, mennyire ijesztő ez szombatra nézve, amikor korai meccset játszunk, ugye 15 órásat a franciákkal.
33 fokban várhatóan.
És igen, tehát addigra még, ha jól tudjuk, akkor melegszik is az idő. És elnézve azért a magyar keret mélységét, nem feltétlenül van arra módja Rosszinak, hogy itt komoly rotációt.
Esetleg kölcsön kérhetnénk a franciáknak a kimaradó játékosaiból néhányat.
De azokat, akik a keret szűkítés.
A keret szűkítés áldozatait, így van.
De továbbra sincsen rajtunk semmi teher, és ezt hát akartam még fölhozni, hogy szerintem meglepően nem tűnt annyira fáradtnak a csapat a végére. Tehát én azt hittem, hogy sokkal több lesz már a helyezkedési hiba, sokkal korábban, főleg a második félidő elejé egy-két portugál támadást megnézve.
Igen, inkább ilyen pszichológiai összeomlás jellege volt a végén, tehát nem abból jöttek feltétlenül, hogy ennyire...
Hogy lekéstünk,
már ólomlábakon volt mindenki, hanem egyszer a középpálya az valahogy elmozogta magát, Guerreiro szépen besettenkedett oda, ahol az nagyon jól csinálta. Ezt ugye utána néztem,
nagyon
hogy
jól az, hogy rá nem maradt ember, az addig tökéletesen védekező
szépen így a 16-os körívvel elé szépen oda settenkedett, mert látod, hogy ott van egy ilyen 5 méteres zóna, ahol nincs magyar, és hiába mutogatnak, nem is megy bele senki, és akkor pont arra járt, amikor... És persze szerencséje volt, mert előbb megpattant a beadás, aztán megpattant az ő lövése is. Na de hát mondjuk ő volt jó helyen, tehát nem lehetett volna szerencséje, ha nincs jó helyen.
Hát meg egyébként nem az volt az első gondolatotok, amikor megláttátok, hogy ő érkezik ott középen, hogy a fenébe keveredett oda Guerreiro, úgyhogy ennyire üresen van, nem? Tehát, hogy neki nem ott lenne a helye.
Inkább a vége, azért Guerreiro eléggé szabadon szokta néha értelmezni, tehát a hátvéd szerepkör röhög egyet rajta, tehát hol van a bal hátvédünk, megkeressük az ellenfél 16-osan, meg ilyesmi, de igen egyébként. Tehát
szerencsétlenségünkre, mert örültünk neki, egy Cancelo kiesett, ez az.
Igen, itt csak egy Semedónak kellett beszállni, és egy Daló volt a kispadon, tehát hogy azért ez a portugál keret.
Azért más jellegű keretösszeállítási problémák vannak a csoport ellenfeleknél.
Igen, és az mindegyikre elmondható, tényleg ez a legdurvább.
Tehát ugye...
Egy szótyi ellenfelet kaphattunk volna igazán.
Az jut eszembe, amikor egyszer a 2-2 volt még a régi Puskásban az olaszok ellen. Amikor így megünnepelte mindenki, hogy nem is tudom, lejön Inzaghi, vagy nem tudom, hogy ki volt a center, és mindenki...
Hát ő 2 gólt rúgott, meg Horváth Feri is.
Igen, és akkor nem tudom, és akkor becserélték, nem tudom, Delve ki, hogy valami hasonló. Tehát, aki pont előtt a VB döntött szerzett gólt, de jó.
Az akkor tényleg visszatérve egy kicsit Tibi kérdésére, mit jelenthet ez a, ez a rengeteg futómennyiség, az a fáradtság, az a, azok a szombati tényezők a francia meccsen nézve forgassa a csapatát, Rossi, vagy, vagy hogyha tippelned kéne,
szerintem,
ebben a műsorban imádom tippelni.
Szerintem kell neki. Szerintem kell neki, mert talán az a legnagyobb veszély, hogy ez iszonyatosan kimerítő három mérkőzés egymás után fejben is, meg nyilván fizikálisan is, és bármennyire is jól vannak fölkészítve a játékosok, itt mindenki egy ilyen borzalmasan sűrített szezonból érkezik, és hát én nem vagyok biztos benne, hogy ugyanaz az intenzitással. Én arra tippelnék egyébként, hogy nem tudom, szerintem lehet, hogy szárnyvédőket cserélni fog. Tehát azt eleve, hogy inkább Bola vagy talán Négo, nem tudom. Tehát annyira én nem érzem a Lovrancsit Mbappé párharcot, de lehet, hogy ez az én pessimizmusom. Főleg, hogyha terület nyílik valamikor.
De ez most nyilván nem is a magyar játékosok.
Ez nem a magyar,
nézve, hanem Mbappé és akárki.
Mbappé és akárki, tehát mivel nézhettük, hogy a német válogatott érte. Gyakorlatilag ilyen trafipaxokat osztogathattak volna neki, mert hogy közelebb ennél nem jutottak az Mbappé jelenség megoldásához. Akkor lehet nagyon nagy baj, hogyha korai gól van. Mert ha ez rosszul alakul a meccsforgatókönyv, akkor abban nagyon bele lehet abba a meccsbe.
Igen, viszont azért nekem az volt az érzésem ezt a mérkőzést nézve, a második fél időre értem haza, az elsőt is megnéztem aztán, hogy azért még kicsit behúzott kézifékkel közlekedett ez a francia válogatott, most annak ellenére, hogy ez a siker simán összejött. Tehát, hogy Deschamps nem engedte úgy rá a németekre őket, ahogy ráengedhette volna, nagyjából egyébként hasonló a megközelítés itt a portugál és a francia oldalról. Változni fog ez? Vagy egy magyarok ellen azért ez változik a...
Hát csak nyertek úgy egy világbajnokságot, hogy a lehető legkevesebb erőfeszítést tették. Na jó, ez persze idézőjel meg túlzás. De legalább úgy nem is az erőfeszítés, hanem inkább az, hogy hosszú egy ilyen torna is azért szerintem, hogyha tudsz tartalékolni valamelyik mérkőzésen az energiádon, akkor lehet, hogy tartalékolni fogsz. Tehát azt el tudom képzelni, hogy azt mondjuk vezetnek 2-0-ra, és lehet, hogy simán lehetne több. Akkor nem biztos, hogy hajtani fogják, mert már van egy győzelmük, ami nagyon jó. Kettővel lehetetlen kiesni, tehát valahova tovább fognak menni. És ha már biztos, hogy győzelem, akkor például nem hiszem, hogy nagyon hajtanák, mert akkor azt mondják, hogy ebben a sűrített, nagyon nehéz ellenfelekkel már a csoportban, egy ilyen sűrített programban lehet, hogy megéri azt, hogy az utolsó 20 percet, hát...
Vagy már Deschamps is, hogyha a magyaroknál lesz forgatás, akkor Deschamps is úgy számol a kezdővel, hogy itt most tud kísérletezni egyszerre, és nem nagy kockázat neki az, hogyha itt egy felforgatott kezdőt küld pályára.
Akarjuk mi azt, hogy Franciaország ellenünk kísérletezze?
Gondolkoztatok egyébként azon, hogy amennyire a Bajnokok Ligájában sűrűn előfordult az elmúlt években az, hogy itt komoly kiütések vannak, akár itt a Bayern München mérkőzéseit nézve a Tottenham és aztán a Barcelona ellen, vagy például ahogyan a Manchester United Lipcsét kiütötte itt ennek a szezonnak a csoportkörében. Egy Európa-bajnokságon annyira szokatlan ez.
Mindenki tisztában van az erejével.
Mindenki tisztában van az erejével, és ugye mindig arról szoktunk beszélni, hogy a támadójátékot felépíteni nincs feltétlenül idő, tehát amennyit együtt tudnak tölteni, az tényleg arra elegendő, hogy egy korrekt védekezés.
Csapatvédekezést begyakorlod, és védekezni már mindenki egész jól megtanul tényleg.
És ez még egy francia csapatban is problémát jelenthet, mert nincsen az a könnyebbség meg, ami egyébként korábbi...
Nincs az a folyamatosság, ami...
Hát meg ami mondjuk a spanyol válogatottat jellemezte ott a 2008 és 2012 közötti időszakban, hogy állandó arcok, csapattársak azok, akiknek a közös játékát kell felépítened. Itt azért arról van szó, hogy mondjatok olyan csapatot, ami nagyon egy csapat központú. Nem nagyon tudtok szerintem olyan válogatottat mondani, ahol úgy, mint ahogyan abból a 2012-es döntős olasz válogatottból azt hiszem 7 Juventus játékos volt. Azokban az években...
Most a német van ehhez a legközelebb.
Igen, azokban az években ugye a spanyol, gyakorlatilag volt olyan spanyol kezdőcsapat, amelyik csak a Real Madrid és a Barcelona játékosaiból állt össze.
A német válogatott egész jól lenne, ha Lewandowski lenne a center.
Igen, ő egy kicsit hiányzik.
Szerintem, hogyha egyet választhatnának a teljes EB mezőnyből a németek, akkor lenne tippem, hogy ki lenne az a 9-es, aki...
Sokan választanák Lewandowskit szerintem.
Igen. Igen. Bármennyire nem csinál.
És ő se ellenkezne olyan nagyon látványra.
Lehet, hogy beleillene a német válogatottba. Fura egyébként ez érdekes lenne mondjuk a tegnap látott német válogatott alapján. Hát mit tudom én, abban nem vagyok biztos, hogy nem lehet őket meghajtani, még akár Münchenben is. Az más kérdés, hogy valószínűleg az nekik egy ilyen must win match lesz, hogy ezt meg kell nyerni nagyon. Hogy ennek mi lesz a következménye, arra kíváncsi lennék.
Igen, itt a németek szemszögéből nézve a portugálok elleni, az egy elég kellemetlennek ígérkező mérkőzés.
Otthon ezzel
a vereséggel.
Otthon ezzel a portugál csapat ellen mehetsz és csinálhatod a játékot. Hát az egyrészt a portugáloknak sokkal jobban meg fog felelni, mint amit itt Budapesten kellett csinálniuk.
Hát és a portugálok az egész biztos, hogy nem lesznek bátrabbak, mint ahogyan ellenünk sem tényleg, voltak.
Hát innentől azok. Akkor gyakorlatilag számolhatnak úgy a portugálok, hogy a döntetlennel ők nem elégedetlenek. A németeknek viszont a győzelem
igen.
kell.
Igen, és ugye csoport harmadikokból tovább megy négy, tehát négy ponttal kiesni ebben a rendszerben, az lehetetlen. Még a három is általában olyan, amivel már, ha három is nem negatív a gól különbséged, akkor azzal már tovább tudsz menni általában.
Igen, a három azért egyszer, ugye két kieső van.
Igen, de azért általában szokott lenni egy-egy pontos, amikor a két idézőjelben kicsi leikszel egymással. Meg van egy olyan, ami úgy szerez három pontot, hogy kétszer megverték jól. és akkor így ugye legutóbb a portugálok is így három döntetlennel szépen így. Hát egyébként ezért nem is érdemes talán összehasonlítani azzal a meccsel, ami 2016-ban volt Portugália ellen, mert hogy ott ők látványosan elégedettek voltak mindig, amikor kiegyenlítettek. Tehát mindig csak addig léptek a gázra, amíg ki nem egyenlítettek, és utána egyből visszavették azt a gázt, mert ők tudták, hogy ott van két negatív gólkülönbséges három pontos csapat, ők szépen három döntetlennel tovább fognak jutni.
Hát igen, csak itt jön... más igen. Volt.
Hát meg itt jön az be azért, hogy ott Ausztria meg Izland volt az ellenfelünk. Tehát itt Portugália és Franciaország lesz az első két meccsen, utána meg
lehet, hogy a legkönnyebb meccsen vagyunk túl. Ez mit mond el?
Ez is benne van. Németeknél egyébként nektek mi volt a gondolatotok itt Hummels kapcsán? Mert nagyon sajnáltam őt, hogy itt a reaktiválás után egy hát, lényegében olyan szituáció volt ez, aminél nem feltétlenül tehetető arról, hogy a térdével sikerült egy gyönyörű gólt rúgnia.
Semmi, de mém lesz belőle, tudod? Ezt már senki nem kerülheti el ilyenkor, szerintem sem, meg nem. Azért ott látszott néhány második félig megmozdulásban, hogy ez nem feltétlenül a csúcs Hummels, amit valaha láttunk. Jó, hát nyilván Mbappéval szemben mindenki sebesség hátrányban van gyakorlatilag, de az durva, az annyira durva, volt. Amikor így megnézed, és így gyakorlatilag Mbappé egy videójáték, ami beszabadult így a pályára.
Pont ezzel lehet jól megfékezni talán, amit a németek nyilván nem tehettek meg, hogy beállnak a saját kapujuk elé. Nem frusztrálhatja majd az a franciákat is, ugyanúgy, ahogy a portugálokat, hogy nem lesz területe Mbappénak futkározni.
Hát a fene tudja, azért az a legutóbbi VB-n is elég türelmesek voltak, bár mondjuk ott például, ha olyasmi meccset sikerül játszani, mint az ausztrálokkal kezdtek, ugye a franciák, és az rettenetesen rossz volt. Tehát borzalmasan szenvedtek. Na most, ha valami olyan mérkőzésbe sikerülne belerántani őket, egy ilyen jó kis, ilyen dagasztós, izomvillogtatós, nem, nincsen terület, nem adunk semmit, nem szeretnénk, mi se szeretnénk támadni.
Ki akar dagasztani, meg izmat villantani Pogbával?
Igen, azt akartam mondani, hogy az izomvillantás az a probléma, hogy az ellenfél izmai jelentősen nagyobbak.
Igen, tehát ez, hogyha Skanderban játszanak le, akkor sem biztos, hogy túl sok esély.
Nem, nem. Tehát így megpróbálok keresni pozitív pontokat a mérkőzés előtt, és így nem nagyon tudok, azon kívül, hogy tényleg lehet. Szerintem a magyar csapat arra már pont jó, hogy így viszonylag hosszabb ideig frusztráljon egy világklasszis csapatot.
Igen, egyébként, de meg hát most megint itt szeretném kihangsúlyozni, hogy most nekünk ez azért ajándék. Tényleg tekintsünk hát úgy erre az egészre, akármi is lesz ennek a francia meccsnek a vége. Köszönjük, hogy itt magyar válogatottnak szurkolhatunk.
Szerintem egyébként, így, ahogy nézem, reálisabban is látjuk, mint szurkolóként. Megtanultunk reálisabban látni. Tehát azért most már nagyon kevés olyat lehetett olvasni, hogy fú, neki kellett volna ugrani, és ott van, neki ugrasz, és akkor mi van? Akkor a 20. percben van 0-3. Igen, és kapsz egy ötöst, valószínűleg. Hanem jobban elfogadják ezt, hogy itt van a helyünk, hát ennyit iszonyatosan szervezett csapatjáték a csapatvédekezéssel, föl tudjuk őket bosszantani, és amit én néztem a nemzetközi sajtóban az összefoglalókról, meg visszapillantókról, ott is ez volt, hogy azért a nagyon makacs magyarokat emlegettek, akik azért tudtak frusztrációt okozni. Én holland barátomat kérdeztem meg, hogy mit mondtak ott a stúdióban. És mondták, hogy hát a magyarok egy udvariasan mondták, hát nagyon nagyot küzdöttek, meg így izéjét meg tudják. Igen, tehát ugye nyilván a támadó játékunkat nehéz lett volna dicsérni, hiszen
valami így... hasonlót mondtak, mint amit még itthon tegnap, vagy tegnap előtt a spanyol-svéden a svédekről.
A svédekről, igen. Ami egyébként érdekes volt, hogy ott a stúdióban például Szalaira mondták, hogy mármint nem Attilára, hanem Ádámra, hogy Szalai végkel, és itthon lehet, hogy ezt nem ismerjük fel eléggé, vagy hogy azt mondták...
Nagyon mondta, hosszú ideje.
Azt mondták Szalai Ádámról, hogy valami egészen végtelenül kellemetlen ellenfél, mert nagy és erős, és jól támad le, és az arcodba mászik, és megvívja azt a csatát 28-szorra, és nem fárad el, és borzalmasan bosszantó, ráadásul még hajlamos könnyen össze is esni, ami meg föl fogja bosszantani a védőket, mert mindig szabálytalanságokat...
Ruben Dias sikerült.
Igen, Ruben Dias sikerült valóban. Szóval ez érdekes, hogy őt emelték ki ilyen szempontból, hogy azért a magyar támadójátékról sokat elmond, hogy Szalainak két lövése volt ilyen 25 környékéről?
Igen, hát egyébként pont...
Amikor megmondod, hogy soha nem jutna el hozzád a labda egyébként, és kijössz inkább.
Igen, pont egyébként, amikor a kezdőcsapatokat sorolták, és akkor teljesen egyszerre a feleségemmel, amikor Ruben Dias nevét mondták, azt hiszem a harmadikként, hogy atya úr, és itt van a Premier League MVP, és akkor ő még azért nem a legjobb játékosa ennek a csapatnak, szóval...
Meg az jutott még itt eszembe, hogy amikor először átmentünk az ellenfél térfelére, és vagy talán ott szereztünk valahogy labdát, és nem is tudom, Nagy Ádi vagy Kleinheslerhez került a labda, úgy a felező vonaltól egy olyan 15-20 méterre, háttal a portugál kapunak, és egy emberként a stadion így fölhördült, hogy úgyhogy igen.
Amikor a felfokozott remény kijön.
Így van. De a második fél időben kijöhetett. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a franciák ellen. Geri, te ott leszel, tehát...
Én ott leszek, már nagyon várom.
Tibi, te is.
Ott bizony.
Jó, hát akkor mehetünk megint, ahogy Ambrus Tomival együtt a karszalagokért, majd Ádám is ott lesz. Jó van.
Igen, mert itt van velünk Ádám fiam is, és ő is ott lesz majd a stadionban. Először lesz válogatott meccsen. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy meghatározó élmény lehet számára.
Azért ez most sokak számára, már mint ahogy Franciaország is, hogy nyilván az volt.
De... Mi nagyjából tényleg egy korosztályhoz tartozunk. Én ott voltam, amikor a jugoktól kaptunk hetet. Ott voltam, amikor a szlovákok megvertek minket Győrben. Olyan meccseken, amik így beleégtek az emlékezetembe elég sajnálatos módon. 3-1 a portugálok ellen, már mint hogy 1-3. Sápvíze egyenlítő gólja, a svájciak ellen a 99. percben, szóval ezek olyan élmények voltak, hogy nem hittem el azt, hogy lesz még olyan, hogy egy ilyen eseményen szurkoltok. Nagyon furcsa egyébként ezt így átgondolni is, hogy neki meg ez lesz az
ő már első. Ő már ebben ő bele, gyakorlatilag.
Kicsit magasabban lesz a léc, mint amit
ahova én helyeztem. Magasabban lesz a léc. De érdekes, mert szerintem 2016-ban mindannyian úgy voltunk, és szerintem azért is, mert ennyi ember Franciaországban, mert hogy Már tudod, amikor már nem is hiszel benne, és mégis megtörténik, és akkor látni kell, mert lehet, hogy 30 évig nem látunk még egyszer ilyet, és egyébként az egy nagy dicséret, hogy 5 évvel később, egyrészt ugyanitt, jó, hát az még hozzáadott, hogy Budapesten is, de az, hogy ez ilyen nem tűnik ilyen elérhetetlennek, mint ahogy nagyon, hát évtizedekig elérhetetlennek, tehát így hittél benne, de igazából nem, mert tudtad, hogy úgyis rossz vége lesz, nem?
De én nekem most konkrétan az jut eszembe, amit mondasz is, csak ezt egy kicsit még tovább vívja ezt a gondolatot, hogy tényleg olyan érzés az embernek, amikor mondjuk éhezik mondjuk, és már nagyon-nagyon éhes, és utána halálra tudja zabálni magát, mert hogy ki tudja, hogy mikor lesz lehetőségem legközelebb bármit fogyasztani, és most egyébként tegnap is ez volt a gondolatom végig, amikor ott voltam a lelátón, meg amikor mentünk oda, hogy egyszerűen azért nem is emeltem fel a telefonomat sem, meg nem voltam hajlandó fényképezni, mindent az agyamba akartam rögzíteni ezek közül az élmények közül.
Van egy felvételem arról, ahogy érkezik a magyar válogatott busza ott előttünk, és Tibi, elvesztettük.
Extázis? Jó, de ez egyébként olyan elképesztő, mert sokáig ezt csak irigyelhette. Tehát emlékszem, hogy a 2014-es VB-n Brazíliában, Salvadorban a hollandok szerveztek egy szurkolói menetet, és akkor hát ott megjel, nem tudom, 10x000 holland, így 11-re már nem volt alkohol a városban gyakorlatilag, mert megittak mindent, így legalábbis az óvárosi világörökség részén Salvadornak, de volt színpad, hoztak Hollandiából DJ-t, együttes, mit tudom, teljes totális káosz, majd így bevonultak a stadionba, és végig azon gondolkoztam, hogy ez zseniális, milyen lenne, ha egyszer nekünk is lenne ilyen. És most meg tulajdonképpen van egy ilyen. És ez önmagában azért egy nagyon nagy ajándék szurkolóként egy ilyet látni.
Úgyhogy élvezzük ki az ízét, szurkoljatok tehát szombaton is a magyaroknak, addig pedig jön a második kör a csoportkörből, már ma, mire ez az adás kikerül, addigra lehet, hogy már vége is lesz egy vagy két meccsnek, a mai meghallgatást pedig. Köszönjük Geri, neked pedig azt, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sziasztok!